NATO öles léptekkel halad a vörös vonalak átlépése felé. Erre hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter. A külügyminiszter azt mondta, a szövetség 100 milliárd dollárt akar még belepumpálni az ukrajnai háborúba. Úgy fogalmazott, a béke egyre távolibbnak tűnik Európában, miközben egyre közelebb kerülünk a harmadik világháborúhoz. Eközben egy atomháborús készülődést is látunk, hiszen Macron francia elnök kész megnyitni a vitát a nukleáris fegyvereket is magában foglaló európai védelmi politikáról. Lengyelország pedig kész atomfegyverek telepítésére. Arra a kérdésre, hogy mindez mennyire hozza elérhető közelségbe egy atomháború rémképét, Somkúti Bálint biztonságpolitikai elemző, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének kutatójával keressük a választ. Köszöntöm a stúdióban!
Köszönjük, csak üdvözlöm a hallgatókat.
És természetesen én is köszöntöm a hallgatókat, én pedig Dávid Edit vagyok. Hát mielőtt kitérnénk arra, hogy Európa, az Unió, a NATO hogyan viszonyul most az ukrajnai háborúhoz, nézzük meg először, hogy jelen pillanatban ott a frontvonalon mi történik. Ugye azt tudjuk, hogy az amerikai segélycsomagot, ami azért jelentős mértékű és nagyon-nagyon régóta várta Ukrajna, azt megszavazták, de hát ez még nem fog megjelenni aktívan. Ez még nem viszi jelenleg előre ezt a háborút. Mit látunk most az oroszok részéről?
Gyakorlatilag a február elején bekövetkezett Avgyívkai áttörés után volt egy olyan periódus, mint amit most látunk, amikor körülbelül egy falu per nap sebességgel nyomul előre az orosz hadsereg. Ugye nagyon nehéz számokat mondani, mert ugye egy település elvesztését csak akkor ismerik, az ukránok, az utolsó ház is orosz kézre került, az oroszok meg már akkor bejelentik, hogyha a város közepét és nagyobbik részét meghódították. Tehát azért mondom ezt az egy falu per napot, mert ez kb. 2-3 kilométert jelent, és az elmúlt 2-3 hétben tucatnyi ukrán település került orosz kézre. Úgyhogy az biztosan látszik, hogy az ukrán hadseregnek vannak gondjai az, hogy tartsa a frontvonalat, de az összeomlás még korai beszélni.
Hát ehhez képest, hogyha az ukrán belpolitikai helyzetet nézzük, ugye az ukrán kormány bejelentette, hogy felfüggeszti az emberi jogok európai egyezményének végrehajtását. Azért nekünk itt Európa szívében ezt elég félelmetes hallani, hiszen ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ukrán hatóságok ezentúl bárkit lehallgathatnak, házkutatásokat tarthatnak, és a hadsereg számára elkobozhatják az ingatlanokat és az autókat is. Na tudjuk azt, hogy amikor hadiállapotban van egy ország, akkor bizonyos dolgokat egészen máshogy kezelnek. Láttuk ezt a sorozások kapcsán is. De ez mire utalhat ez a lépés?
Azért ez egy inkább egy szimbolikus lépés, mint tényleges hatása járó valami, mert ez eddig is így volt. Tehát ez inkább arról szól, hogy az ukrán politikai vezetés is kénytelen keletlen beismerte, hogy a folyamatok nem abban az irányban mennek, amelyekbe szeretnék, és hogy a katonai, illetve a társadalmi helyzet is egyébként, ami legalább olyan fontos, az egyre inkább az ukrán vezetés által szándékolt helyzettel szemben menő módon alakult. Úgyhogy ezek szerintem egy kicsit olyan megkésett lépések annak a szituációnak a javítására, amelyben az ukrán vezetés, az ukrán állam találta magát.
Na, számukra megkésett lépés az is, hogy most fog megérkezni majd ez az amerikai segítség, de hát itt van a brit segélycsomag is. Ez a két segítség mennyire fogja tudni hatékonyan előre mozdítani az ukránok helyzetét? Elegendő-e?
Bontsuk szét a kérdést. Az egyik fele az amerikai segélycsomagnak, ráadásul közel a több mint az egyharmada, 23 milliárd dollár, az az amerikai hadsereg készleteinek a feltörtésére van számva, amelyből majd később lehet Ukrajnának szállítani fegyvert, de ez évekbe telik, még ezt pótolják. Tehát rögtön kiesett 23 milliárd dollár, maradt 38. Ebből a 38 milliárdból 11 milliárd amerikai műveletek finanszírozására megy el, tehát megint kiesett a 38-ból 11, maradt 27 milliárd dollárnak egy része Ukrajna állami működésének az elősegítésére van fölcímkézve. Ugye itt, hogy pontosan mit hova csoportosnak, az a mellékes kérdés, de ebből a 27 milliárd dollárból érkezik meg, már gyorsan meg is érkezett, hiszen a határon felsorakozva várta a döntést egy nagyobb csomag. Hogy ebben mi van, hát az csak a jóisten tudja, aki elküldte a csomagot. Úgyhogy igazából egy olyan a bejelentett számok, a bejelentett mennyiségek legtöbb esetben nem takarják a valóságot. Szinte biztos, hogy van benne tüzérségi lőszer, szinte biztos, hogy van benne légvédelmi rakétához való tart tartalék alkatrészek és rendszerek, de ez a mennyiség egész egyszerűen nem elég ahhoz, hogy Ukrajnán jelentős mértékben segítsen, valami segítség nyilván fog nyújtani, egész egyszerűen azért, mert a nyugatnak sincs elég ezekből az eszközökből.
És hát akkor itt van a brit segélycsomag, ugye katonai és helyreállítási finanszírozást is tartalmaz. Itt is az elnevezéséből már vízián állhatjuk azt, hogy azért a helyreállítási csomag az nem azt jelenti, hogy holnap után ott lesz, de hát lőfegyvereket, rakétákat, bombákat és légvédelemhez szükséges eszközöket is kaphat ugye az Egyesült Királyságtól Ukrajna.
Pontosan így van, hogy amit lehetett látni ebből a csomagból, amit nyilvánosságra hoztak, abból az látszik, hogy váról indítható légvédelmi rakétákat is kapnak az ukránok, amiből szintén kifogyó félben vannak. Hogy ezt honnan tudjuk? Hát ezt onnan lehet tudni, hogy az orosz harci helikopterek gyakorlatilag büntetlenül működnek a műveleti terület fölött, és nem érkeznek arról hírek, hogy lelőtték volna őket, miközben az ukránlásokat támadták. Ez arra utal, hogy az adott területen elfogyott ez a légvédelmi rakéta készlet. Ellenkező esetben nagyon könnyű célpont egy légvédelmi rakétának egy ilyen típusú helikopter egyébként.
Ezt a konfliktust Brüsszel, mondhatjuk azt, hogy teljes mértékig magára húzta. Elég csak arra a segélyezési csomagra gondolni, amit szintén az Unió megszavazott, még úgy is, hogy ehhez hitelt kellett fölvenni, de hát nézzük meg a tagállamokat. És ebben azért jelentős Franciaországnak, Lengyelországnak és Németországnak a szerepe, hiszen Európában vagy az Unión belül ez a három tagország az, aki a legaktívabban, a mondhatjuk úgy, támogatja ezt a háborút. És ha ebbe megnézzük Macron kijelentéseit, ugye, hogy onnan indultunk, hogy küldhetnek nyugati katonákat is a frontra, most pedig eljutottunk odáig, hogy az atomfegyverek szóba kerültek. És az atomfegyverről egyrészt az embernek rögtön van egy rémképe, másrészt, hogyha itt jobban megnézzük Macron kijelentését, hogy a védelmi politikáról szeretne átfogóan tárgyalni, amiben az atomfegyvereket megemlíti, akkor ezt Macront ismerve most jónak, pozitívnak vagy negatívnak kell értékelnünk, hiszen arról mi is számtalanszor beszélgettünk, hogy Európa önvédelmi képességét azt valamilyen szinten csak növelni kellene.
Picit hagyd kezdjem távolabbról a történetet. Hunyadi Jánosról, a török verőről, a másik oldalon, mint az átkozott Szibinyányi Jankról emlékeztek meg, aki egy ilyen népmesei figurává vált, akitől rettegtek a török gyerekek, és akiket azzal fenyegettek, hogy egyszer eljönnétük és elviszi őket. Hát ez a veszély, mert Emmanuel Macron nem fenyegeti. Sokkal inkább Sten és Penny az eszem, és ő maga hozza mind a két figurát egyszerre. Tehát ez nem tudom már mit mondani kínom, hogy a fedett pályás kinéz magasabbra versenygyőztese. Tehát, hogy egész egyszerűen ezek a kijelentések, ezek egy stand-up comedy show-ba valóak, nem egy biztonságpolitikai elemzés tárgyának. Tehát, hogy a valóság és a gyakorlat között ekkora távolság legyen, na most eszembe jutott egy nagyon jó példa. Én soha életemben nem horgászom, nem tudok nyugton ülni 20 percig. De ez olyan, mintha arról mesélnek, hogy mekkora halat fogtam. Tehát, és mindenki tudja, hogy soha nem horgáztam. Tehát egész egyszerűen Emmanuel Macron olyan dolgokról beszél, ami egyértelműen messze a lehetőségeink kívül van. Az nem jelenti azt, hogy nem lenne szükség egy európai ilyen doktrinára, meg nem lenne szükség arra, amiről beszél, de azt, hogy ő ezt kvázi jelenlőben állítja, úgy, hogy ennek semmilyen háttere nincs meg, se doktrinális, se politikai, se biztonságpolitikai, se pénzügyi, se semmi, innentől kezdve, mint a nagyot mondó juhász olyan Emmanuel Macron.
És ebben csak az a félelmetes, hogy ugye Lengyelország pedig kijelentette, hogy kész az atomfegyverek fogadására. Most ennek is van egyfajta háttere, de hát tudjuk azt, hogy az Európai Unióban azért atomtöltetekkel nem rendelkezik Franciaországon kívül egyik ország sem.
Igen, Lengyelország NATO-n belül szeretne atomtölteteket a területén látni, ugye nyilván ez azért is fontos, mert az Egyesült Államok egyre inkább Lengyelországra és Romániára helyezi a támogatást és a hangsúlyt a hagyományos német-francia tengelyel szembe, és aztán lengyelek nagyon jól érzik, hogy ez az ő szerepüket növelheti egy ilyen döntés, de nem véletlenül történt meg eddig. Tehát azért Lengyelország, akármennyire is egy 40 milliós ország, akár Franciaországhoz, akár Németországhoz mérten úgy társadalomleg, mint gazdaságilag azért egy sokkal kisebb súlyú szereplő, és emiatt azért ez a döntés ez nem várható, hogy nagyon rövid időn belül bekövetkezik, vagy pozitívan elbírálják, pláne úgy, hogy ehhez a korábbi, vagy az eddig használt NATO fegyverárakatokat kéne megszüntetni, hiszen plusz egyre nincs szükség. Tehát ezek azok a dolgok, amik inkább egy ilyen politikai manőverezés sejtetnek a lengyel kijelentés mögött is, és a Macron-féle kijelentések mögött is, mint valami tényleges katonai súlyt. Az alapvető problémát az jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy valaki ekkora, mondjuk így lódításokat tesz, mint Macron elnök, onnantól ez az egésznek a hitelessége veszik el, és ha legközelebb, amiről komolyan akar beszélni, akkor se fogják elhinni.
Most itt azt beszéljük, hogy ugye Macron elnök soha nem rendelkezett katonai múlttal. Ezek szerint a tanácsadóira sem hallgat. De hogyha megnézzük Stoltenberget és a NATO főtitkárnak a kijelentéseit, aki ugye napokban azt mondta, hogy a NATO tagországainak nem a saját készleteit kell feltölteni, hanem mindent Ukrajnának kell odaadni, lőszert, lőfegyvert, harci gépjárműveket. Most ez, akinek viszont van katonai múltja, ez mit vetít előre? Hiszen itt európaiként, vagy NATO tagországként érezhetjük azt, hogy a mi biztonságunk gyengül azáltal, hogy az apadó készleteket nem töltik föl.
Ez pontosan így van. Attól azért egy picit a NATO-t és a Macron-t érdemes elkülöníteni, mert Macron állandóan meghatározhatatlan és meghatározhatatlan nemzetiségű csapatokról beszél, tehát annyira a levegőbe beszél általánosságokban, hogy ennél jobban én is csak a horgászéményéről tudnék beszélni, a nem létezőkről. Tehát gyakorlatilag a Stoltenberg kijelentéseinek azért van valóságtartalma. Amíg van NATO, addig az európai hatalmaknak vagy országoknak nem kell attól félni, hogy külső támadás éri őket, mert az Egyesült Államok meg tudja és meg is akarja őket védeni. Az igazi probléma akkor kezdődik, amikor ez a fajta védernyő valamilyen okból kifolyólag meggyengül, vagy megszűnik. Ugye erről nyilvánvalóan egy NATO képviselőként nem beszélhet, vagy nem is hozhatja szóba. Tehát azért ez a fajta éljünk a mának felfogás Ukrajnával kapcsolatban pontosan a szlováki estében mutatja meg, hogy mennyire káros gondolkodás. A magyar kormányzat 2015 ugyanezt a lépést megcsinálta abban való reménykedésben, hogy nem lesz többet háború. Most Szlovákia az ukrán fegyveres erőknek adta át szinte minden lehető eszközét, harckocsikat, önjáratűzérséget, légvédelmet, vadászgépeket, hogy majd a NATO megvédi. Hát a NATO megvédi 30 napon belül, igen. Tehát, hogy ezt azért figyelembe kéne venni.
És ugye azt is figyelembe kellene venni ez esetben, hogyha már az atom fegyverek és az atom szóba kerül, hogy ezeket a kijelentéseket Oroszországban is látják, hallják, reagálnak is rá. Na most mit jelentene, hogyha ha még amit ugye Macron mondott, hogy Európa önvédelme, tehát hogy akár több országban, ez olyan, mintha azt sejtetné, hogy elrettentés miatt akár ezt szét lehetne szórni Európában, de hát Oroszországnak ez mekkora célpontot jelenthet?
Hát elég nagy célpontot jelenthet, ráadásul, hogy a francia fegyvereknek jelenleg a bevethető részét az a 4 darab tengeralattjáró képezi, amelyikből általában egy javításon van, egy kiképzésen és modernizáción, és a másik 2 bevethető. Tehát, hogy megint olyan, mint hogyha, bocsánat, ezeket a példákat hozom, de nem akarok senkit megsérteni, azért hozom magamat példaként, hogy én kihívnám boxmeccsre Vladimir Klitschko, vagy Vitali Klitschkót, Kijev főpolgármestert. Tehát nem tartana sokáig a boxmeccs.
Hát azt majd meglátjuk, hogy ezeknek a kijelentéseknek milyen hatása lesz, de azért csak van a NATO főtitkár és Macron között egy kapocs. Mégpedig az, hogy mind a kettő leköszönő helyzetben van a státuszában. És most azt halljuk, hogy az a NATO, aki mint védelmi szövetség eddig inkább cáfolta azt, amit Macron mondott, mint hogyha egyre hevesebben menne bele a Ukrajnának a támogatásába. De van ennek köze a két pozícióhoz, hogy annak mindjárt vége?
Elképzelhető egyébként. Inkább azt látom ebben a folyamatban, hogy a nyugat annyira beleállt, és itt a globális nyugatra gondolok, az Egyesült Államok és az Európai Unió együtt, annyira beleállt ebbe az ukrán háborús, mondjuk ki hisztériávás pszichózisba, hogy valamit tenni kellett. Tehát azok a szigorú tények, amelyekről nem szeretnek beszélni, hogy a nyugati fegyveraktára kimerültek, hogy hagyományos fegyverek hiányában kénytelenek vagyunk nukleáris elrettentéssel fenyegetőzni, hogy esetleg egy agresszornak, és most nem nevezzük meg, hogy kinek, egy agresszornak eszébe se jusson támadni, és az a gyengeség, amelyről egyértelműen tudja mindenki, aki foglalkozik ez a témával, hogy ez valós, és nem csak vélt probléma. Ennek a fényében egyrészt nem tudunk más csinálni, mint nukleáris megtolásra fenyegetni, másrészt pedig valamit lépni kell. És ha az európai államok már kimerítették a készleteiket, akkor a NATO lépjen valamit, éppen az Egyesült Államok bőven tudná pótolni Ukrajna készleteit, de ő máshol is le van kötve. Tehát, hogy ez egy ilyen pótcselekvés, amiben igyekeznek belerángatni mindenkit. Ugye ez a pótcselekvés azért is veszélyes, mert pontosan a hozzánk hasonló kisebb államoknak az önállóságát igyekeznek csökkenteni ezzel a lépéssel, hogy olyan távú kötelezettségeket vállaltassanak velünk, amiből utána kisebb nem tudunk kilépni.
De hát itt a egyfajta üres, mondjuk azt ígérgetésekről beszélünk, vagy üres fenyegetésekről, és ezt az agresszor is tudja. Akkor egyáltalán mi értelme van ennek a pszichózisnak a fenntartásában? Mert hogyha viszont megnézzük az emberek álláspontját, meg az emberek véleményét, egyre többen vannak, akik komolyan aggódnak a mindennapi életükben azért, hogy itt akár egy harmadik világháború, akár egy atomháború lehet, hiszen ezt halljuk, ezt látjuk, valami elindul. Egész közel vagyunk most már május 9-éhez is.
Igen, alapvetően azt érdemes látni, hogy azért akármennyire is nem értünk egyet azzal, amit azzal a háborús hisztériával, ami Európában zajlik, egy bizonyos szempontból igaza van, akik ezt fújják, és ezt az egészet folytatják, hogy Európa nagyon elkényelmesedett. Tehát az Európai Unióban a lakosság túlnyomó többsége elhitte Francis Fukuyama mondjuk így hazugságait azzal, hogy véget ért a világtörténelem, és a háborúk is véget értek, és egy olyan fajta ilyen nem is tudom, rózsaszín ködben, vagy mondjuk inkább szivárványszínű ködben lebegett, amiben egy háborúnak az esélye az egy nem létező fogalom volt. Tehát ebből azért vissza kell jönni egy picit. Nem annyira, hogy mondják, tehát nincs tényleges katonai fenyegetettség az Európai Uniónak, hiszen a NATO védernyője alatt áll, de valamilyen szinten föl kéne ismerni azt, hogy az a fajta gondolkodás, amit eddig folytattunk, az nem fenntartható. Tehát igenis egy fajta arányt, mondjuk 2%-ot el kell költeni a GDP-ből a védelemre.
Hát erre jó, de azért ez elég drága tanulópénz, hogyha mondhatjuk így, hogy fel kell eszmélnie Európának, hiszen ha már csak azt nézzük, hogy 2022-ben is akár lehetőség lett volna arra, hogy tárgyalóasztalnál lezárják ezt a konfliktust, és most 2024-et írunk, és itt dollármilliárdokról beszélünk, hogy mi az, amit akár Amerika, akár Nagy-Britannia, Franciaország, akár az Unió belepumpál ebbe a háborúba, amiről mindenki azt mondja, hogy a frontvonalon nem lehet megnyerni, csak a tárgyalóasztalnál.
A probléma az, hogy az összességében dollár 100 milliárdokról beszélünk, amelyek szó szerint elfüstöltek ebben a háborúban, több tízezer, sőt több százezer élettel együtt mind a két oldalon. Tehát ez egy óriási tragédia. Az a gond, hogy az Európai Unió eljutott egy ilyen posztdemokratikus állapotba. A lakosságot nem kérdezték, mert nem se kérdezték, hogy mit akar csinálni. Tehát amikor Boris Johnson elment Kijevbe és lebeszélte, vagy megtiltotta, azt nem tudjuk, Volodymyr Zelenszkijt attól, hogy a békekötést aláírja, vagy gyakorlatilag tartsa magát a megállapodott feltételekhez, onnantól kezdve gyakorlatilag ez a folyamat ez visszafordíthatatlan. A probléma az, hogy erről semmilyen mondjuk így politikai vagy egyéb egyeztetés nem volt. A lakosság megkérdezése nélkül a feje fölött döntöttek ezek a globalista körök, akik úgy döntöttek, hogy erre a háborúra szükség van. Na most ebből próbálnak visszatáncolni, majd meglátjuk, milyen következményekkel.
És hogyha már itt a béke került szóba, meg azt, hogy az 2022-ben megvalósulhatott volna, meg hogyha már így Macront ilyen háborús kulcsfigurának kiemeltük, azért az is érdekes, vagy nem, inkább mi állhat az mögött, hogy még Macron a háborút próbálja elterjeszteni, eszkalálni, aközben azért a kínai elnökkel ő megpróbál egyfajta tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy a kínai elnök hasson Putyinra.
Hát szerintem megint népmesei hősnek képzeli magát, aki felül a tátos paripájára előveszi a világverő csizmáját és fegyverét, és majd ő megmutatja a világnak, hogy mekkora hős. A világot az érdekek mozgatják, és Kínának az érdekei azok nagy részt nem abban az irányban mutatnak, amelyben Macron elnök és sokan mások Európában szeretnék terelni. Innentől kezdve valamit adni kéne Kínának azért, hogy ebben a mondjuk így bizniszben részt vegyen. De hát mit tudnak adni? Tehát amit Kína akart, azt nagy részt már megszerezte, és onnantól kezdve a plusz további lépések azok meg egyértelműen szemben mennek az USA-nak az érdekeivel, aki meg azt szeretné, Európa is leválna Kínáról. Tehát itt egy olyan feltételezés és koncepció halmaz látok, aminek valós alapja nincs.
És ugye azt halljuk folyamatosan, hogyha Amerikában egyfajta változás következik be a vezetésben, és Donald Trump kerül novemberben az elnöki székben, akkor vélhetően ennek a konfliktusnak is a végére pont kerül. Akkor most Macron miért vonja ebbe be, mondhatjuk azt, hogy Amerika, hát ellenfelét, mondjuk azt, hogy azt a másik nagy hatalmat, aki időközben, ameddig itt totojázott Európa meg Amerika, addig elég szépen följött ebben a világpiaci versenyben.
Lehet, hogy próbál olyan eredményt a ciklusa végén fölmutatni, amiről a neve fönnmarad, és nem a nagyot mondó bujuhászként emlékezünk rá, de ezekhez a lépésekhez ez a tényleges tartalom és háttér hiányzik, tehát olyan szinten nem lehet látni azokat az előnyöket, amiket tudna Európa kínálni, mondjuk 20-30 év tétlenség után, amelyekre rá lehetne volna akár Oroszországot is venni, vagy akár kényszeríteni, vagy akár Kínát arra, hogy együttműködjön egy olyan dologban, ami számára nem olyan fontos, mint nekünk. Tehát ezeket a dolgokat érdemes látni, hogy ez Oroszország nyilván most már háborúba ágyakoltak az egész nyugattal Ukrajnán keresztül. Kínának, aki meg ugyanazt látja, hogyha most Oroszország veszít, akkor vele ő a következő, aki ugyanazt meg fogják csinálni. Neki mit tudunk mi fölkínálni? Ráadásul úgy, hogy mi vagyunk az Egyesült Államok vezetésének a meghosszabbított karja. Tehát itt valakinek nagyon gyorsan le kéne szállni a földre.
És akkor ehhez jön a Litvánia esete, aki ugye egyre keményebb hangot üt meg Oroszországgal szemben, ugye a svédországi nagykövete, és akkor itt most megint utaljunk a katonai múltra, aki korábban honvédelmi miniszter és külügyminiszter is volt, ugye a Kercsi-Szorosi híd lerombolására utalhatott a közösségi médiában megjelent ilyen sejtelmes üzenetében, amit ezek szerint az oroszok is figyeltek, mert szinte azonnal megjött rá a válasz, és az orosz fél szerint ez a kijelentés, ez botrányos volt a nemzetközi közösségben. Na most Litvánia EU tag is, NATO tag is. Mi okozza azt, hogy bekapcsolódott a kommunikációs háborúba? Mert azért Litvánia sem meghatározó része ilyen téren az EU-nak.
A háborúban az az alapszabály, hogy oda kell ütni, ahol az ellenségnek fáj. Tehát, hogyha az ember olyan csapást int, aminek nincs közvetlen hatás, akkor elpazarolta az erőforrásait. A Kercsi híd egy ilyen célpont. Van szimbolikus fontossága is, van gyakorlati jelentősége is, tehát mindenképpen ukrán, illetve háborúpárti szempontból ez egy nagyon fontos célpont. Litvánia és a balti államok esetében nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a múltat, ami azért az ő esetükben igen komolyan nehezedik a vállukra. Az orosz megszállás alatt töltött évszázadoknak köszönhetően kialakult egy olyan méretű orosz gyűlölet ezeken a területeken, amiket komolyan kell venni. Tehát innentől kezdve az összes megszólalásuk arra irányul, és összes viselkedésük arra irányul, hogy soha többet ne kell orosz megszállás alatt élniük. Ez egy teljesen érthető dolog. Mondjuk ez az ő részükről. Tehát az, aki nekünk csak 45 év jutott ki belőle szerencsére, mi se szeretnénk ezt megismételni, ezt a tapasztalatot, félértés ne essék, de azért a fejjel a falnak nem megyünk miatta. Tehát, hogy Litvánia is olyan, és az észtek is, a lettek is olyan kijelentéseket szoktak tenni, amit tényleg túlmennek a józanész határán, de ezeket megfelelően kell kezelni. Néha az a baj, hogy ez a megfelelő ésszel kell kezelni, vagy megfelelő távolsággal kell kezelni, gondolkodás hiányzik az európai vezetőkből.
És hogyha kicsit visszatérünk a NATO-ra, és arra, hogy a NATO szövetség 100 milliárd dollárt akar még belepumpálni az ukrajnai háborúba, ha ezt megnézzük, ez sem egy összegben. Tehát ennek is van egy 5 éves, mondjuk úgy, hogy átfutási ideje. Viszont amikor az ember meghallja azt, hogy 5 év, és akkor nem is azt, hogy mennyit akarnak ebbe még belepumpálni, akkor rögtön az fordul meg a fejébe, hogy ez a borzalom még eltarthat 5 évig.
Hát sokan szeretnék, hogy eltartson, és sokan azt szeretnék, hogyha egy ilyen befagyott konfliktus lenne belőle, mint amilyen a koreai volt például, és akkor utána nagyon jól lehetne keresni, mert ezek mögött, a számok mögött már nem látom, hogy mi más célja lenne. Az ukrán társadalom is egyre inkább belefárad a küzdelembe, gondoljunk csak a kényszersorozásos videókra, stb. Tehát innentől kezdve lényegében az egész már nem szólhat nagyon másról, mint egy politikai agendáról, hogy Vladimir Putyint mindenára meg kell állítani, illetve arra, hogy valaki jól keressen rajta. Tehát én úgy gondolom, hogy ebből Magyarország nagyon jól teszi, és a kormányzat célja, és ez minél inkább távolabb maradjon a hírek szerint, és a jelek szerint a kinyilatkozatok alapján, úgyhogy nekünk ezt kéne folytatni.
De milyen helyzetbe kerül Európa? Az az Európa, ahol abban mindenki egyetért, és erre jó lecke volt, hogy az önvédelmi képességet erősíteni kell. Önvédelmi képességet nem lehet erősíteni erős gazdaság nélkül. Az orosz-ukrán konfliktus, a háború, ami már folyik már lassan 3 éve, az gyengíti gazdaságilag is Európát. Így hogyan lehet az önvédelmi képességeket növelni? Vagy ha 5 évig tart a háború, akkor Európa önvédelmi képessége is folyamatosan csökkenni fognak?
Igen, ez azért is kitűnő kérdés, mert ebből a 100 milliárd dollárból is pont ugyanazoktól a cégektől lehet rendelni, akik már most tele vannak megrendeléssel egyrészt, másrészt nem tudják leszállítani őket, mert nincs kapacitásuk rá. És kapacitás pedig azért nincs, mert senki nem akar elmenni hegesztőnek, senki nem akar elmenni fémegmunkáló szakembernek, esztergályosnak vagy bárminek, mert egész egyszerűen ez a szakma nem divatos. Tehát amíg a nyugat, és itt konkrétan a nagybetűs nyugatról beszélek, nem kezdi el újra gondolni a teljes kultúráját, a woke-tól kezdve a social justice warriorokon át az LGBTQ korlátlan támogatásáig, addig ezt a folyamatot nem lehet megfordítani.
És akkor nézzük meg kicsit, hogy ebben a vagy ezzel kapcsolatban Oroszországban mi a helyzet. Mert azért ott a hadigazdaság pörög. az azt jelenti, hogy az ő esetükben ők már fényévekkel előrébb vannak, mint a nyugat ilyen téren?
Nagyon érdekes az összehasonlítás, mert, és akkor beszéljünk csak az Európai Unióról, ami 500 millió taggal, 500 millió lakossal rendelkezik körülbelül, és az összgazdasága önmagában is többszörös az orosznak. Az orosz lakosság olyan 140 millió fő lehet körülbelül, és szemben tehát háromszoros, négyszeres hátrányban vannak, három és félszeres hátrányban vannak Európával szemben. Ehhez képest Európában egy évben gyártanak annyi harckocsit, amennyit az oroszok egy hónap alatt vagy összeszerelnek, vagy modernizálnak. Tehát ezek a számok nem feledhetetők meg egymásnak egy az egybe. És a hírek szerint Oroszországban különösen a legutóbbi terrortámadás után havi szinten 30-40 ezer önkéntes jelentkezik havonta. Nem évente, havonta. Tehát az orosz hadseregnek nincs toborzási problémája. Ezzel szemben Európában a lakosság egyre kisebb része hajlandó elmenni harcolni, mert se meg nem fizetik, se meg nem becsülik, sőt, igazából lebeszélik erről az embereket. Tehát azért mondtam, hogy amíg a kultúra, a civilizáció, a hozzáállás nem változik meg, addig ezen a területen nem lesz változás, és a lemaradásunk pedig egyre nagyobb. És az a helyzet, hogy egy harmadakkora ország egy ilyen szövetséget, mint az Európai Unió képes sakban tartani, az egyszerűen hihetetlen.
A témával sajnos biztos, hogy fogunk még a jövőben is foglalkozni, de hát június 9-ének a tétje a háború vagy a béke lesz. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották. Mai adásunkat természetesen a mediaclick.hu oldalon újra hallgathatják. További szép estét kívánok! A műsort a